Én is nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, és köszönöm ezeket a kedves szavakat is, amiket hallhattam itt magamról. Hát azt gondolom, hogy én sokkal többet kaptam Gáboron keresztül az Úrtól, mint amit ő kaphatott én tőlem, az Úrtól rajtam keresztül. Ugyanis ő volt az, aki engem először elhívott egy gyülekezetbe. Az ő életében láttam először a megtérésnek a gyümölcseit, és az ő élete volt az, az ő megtérése, ami az Úr felé vezetett engem is. Hát ennyit visszaadtam abból, amit most ő elmondott nekem. Egy nagyon jól ismert ige szakaszt szeretnék felolvasni a Szentírásból. Egy jól ismert szakasz van jelölt ki a vezérfonalunk ma délelőtre. Azt gondolom, hogy nagyon sokan még fejből is el tudnánk mondani ezeket az igéket, amik mindjárt felolvasásra kerülnek. Az ároni áldásról van szó, ismerős ugye a testvéreknek az ároni áldás. Keressük meg tehát Mózes 4. könyvének 6. fejezetéből ezeket a mondatokat. A 22. verstől a 27. versig tartó szakasz az, amit most fennállva meg fogunk hallgatni Isten igéjéből. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Mondd meg Áronnak és fiainak. Így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket. Imádkozzunk. Köszönjük, drága Urunk, hogy úgy ismerünk téged a Szentírásból, és ezekből a helyekből, és saját életünk tapasztalataiból, hogy te áldani akarsz. Te meg akarod áldani népedet, meg akartad áldani egykoron Izraelt a pusztai vándorlása idején, és meg akarsz áldani bennünket is, azon a helyen, ahol élünk, ahol szolgálunk, ahol vagyunk. Köszönjük, hogy te ilyen áldó Isten vagy. És az a mi szívünknek a vágya, hogy ezek a mondatok, amelyeket olvastunk, ezek valóban hadd lennének valóságok a mi életünkben is. Segíts, hogy ez így legyen. Amen. Kedves testvérek, odahaza egy ilyen számítógépes konkordanciába beütöttem ezt a szót, hogy áld, és tettem ezt úgy, hogy hozza ki az összes olyan szót, ami ennek a ragozott alakja, megáld, megáldotta és a többi. Hát nem olvastam végig az összes ilyen igehelyet, mert nagyon sokáig tartott volna. Több mint 1000 ilyen igehelyet talált ez a számítógépes konkordancia, ahol a Bibliában az áld szó előfordul. Ez arra enged következtetni, arra mutat, hogy egy rendkívül fontos üzenete a Szentírásnak az áldás, és arra enged mutatni, hogy az Isten áldani akar. Meg akarja áldani az ő népét, meg akarja áldani a mi életünket. Az áldás jelen van az életünkben, és itt az imaórára is, hogyha csak visszagondolunk, hányan, hányféleképpen adtunk hálát Istennek az áldásaiért. Olyan kedves a mi köszöntésünk is, ahogy köszönteni szoktuk egymást, áldjon meg téged az Úr. Benne van a gondolatunkba, benne van a szívünkbe az, hogy áldásra van szükségünk. De mi is ez, hogy áldás? Mi is történik akkor, amikor az Isten megáld? Mi is történik akkor, amikor áldást mondunk a másik ember számára, a másik embernek az életére? Ez a felolvasott igeszakasz hadd adjon arra alkalmat, hogy egy kicsikét mögé nézzünk ennek az egyszerű kis szócskának, hogy áldás. Aztán maga ez a szakasz, amit felolvastunk, ami úgy ismeretes, ahogy mondottuk is, hogy az ároni áldás évszázadokon, mondhatni tán évezredeken keresztül hangzik el Isten népének összegyülekezési alkalmain, és a mai napig nem kopott ki ez az áldás forma, ez az áldás mondás. Nagyon sok gyülekezetben így fejezik be az Isten tiszteletet, hogy az igehirdető, a lelkész, a lelkipásztor elmondja ezeket a szavakat, ezeket a mondatokat. Persze benne van ebben az is, mint hogy talán az a bizonyos imádság, amit úri imádság képpen ismerünk, hogy el lehet ezt mondani úgy megszokásból. El lehet ezt mondani úgy, hogy bele sem gondolunk talán a mondatoknak, a szavaknak az értelmébe, hogy mi is van mögötte. Olyan könnyű elmondani az úri imádságot is megszokásból, mi atyán ki vagy a mennyekben, és a többi. De mi van mögötte? Mi az, amit kérünk? Mi az, amit mondunk? Mi az, amit megfogalmazunk? Ez bizony már nagyon sokszor elsiklik, eltűnik a tartalom, eltűnik a lényeg a szavak mögül. És hát mit ér ez az áldás, ez a nagyon szép áldásforma, ha nincs benne tartalom, ha nincs benne lelkület, ha nincs benne élet, és csak a szavak hangzanak. Hát ez egy másik lehetőség, hogy megnézhetjük, hogy tulajdonképpen mit is mond ez az áldás formula. Mi az, amit magában rejt, magában foglal? Hát mikor hangzik el ez? Mi ennek az áldás formának a szereztetési körülményei? Hogyha Mózes 4. könyvét elkezdjük olvasni, akkor azt látjuk ott mindjárt a legelején, hogy Izrael népe a Sinai pusztájában várakozik. Várakozik arra, hogy elinduljon arra a hosszú vándorútra. Várakozik arra, hogy elindulhasson a Kánaán földje felé. És bizony nem egy néhány emberről van ott szó, nagyon nagy az a nép, nagyon sok ember, nagyon nagy a tömeg, aki ott van a Sinai pusztájában, hozzáértő biblia tudósok mondják azt, hogy talán még a milliót is meghaladta annak a nagyságrendje, ahány ember ott már akkor alkotta Izraelnek a népét. Ez a hatalmas embertömeg ott táborozik és várja, hogy elinduljon. Elinduljon az ő vándorlására, hogy aztán megérkezhessen Kánaánnak a földjére. De nem úgy van az, hogy akkor gondolunk egyet Mózesint, hogy na akkor hajrá, és akkor mindenki lóra és gyerünk, mehetünk. Rendje van. Az Isten megszabja a rendjét, az Úr megszabja azt, hogy hogyan kell vándorolni, a törzsek hogyan helyezkedjenek el egymás mellett, hogyan kell vonulniuk. Erről olvasunk a könyvnek az elején, a törzseknek a rendjéről. Aztán látjuk a leírást, hogy a lévitáknak hogyan kell szolgálniuk, miképpen kell az ő szolgálatukat elvégezni, egy hosszú leírás. Aztán a tisztulásnak és a megszentelődésnek, a megszentelésnek a kérdésében ad eligazítást az Úr. Azt lehet mondani, hogy ez a Mózes 4. könyve, ez egy ilyen használati utasítás Mózes számára, a nép számára, hogy hogyan kell nekik a vándorlás közben élni az életüket. És ezt zárja le ez az ároni áldás, ez az áldás forma, amikor ez elhangzik. Hát mi is ennek az áldásnak a célja? Hát érdemes, ahogy belenézni ezekbe az igékbe, hogy hát nagyon sokszor előfordul ez a szó, hogy az Úr. És az eredeti héber szöveg az olyan, hogy a Jahve szó szerepel elől. Ilyen az ottani szórend. Ez azt jelenti, hogy az Isten, az Úr jelen akar lenni népének az életében. Azért adja ezeket a mondatokat Áronnak a szájába. Azért kell aztán majd ezt újból és újból elismételni a nép számára, mert az Úr ezt meg akarja cselekedni. Azért hangzik ez el, hogy ők tudják, hogy az Úr jelen akar lenni az ő életükben. Meg akarja áldani az életüket, és az, ami ebben az ároni áldásban benne foglaltatik, ezt az Isten meg akarja tenni. Cselekedni akarja az ő népével, és azt akarja, hogy az ő népe ezzel tisztában legyen. Tisztában legyen azzal, hogy nincs magára hagyva, hogy nem egyedül kell vándorolnia ebben a pusztában, hanem ott van ez a mennyei segítő, az Úr ott van velük mindvégig. Az Úr ott lakozik az ő népe között. Azt akarja az Isten, hogy az ő neve ott legyen az ő népének az életében, a népe között jelen legyen az ő neve, hogy ő maga jelen legyen az ő erejével, az ő dicsőségével, az ő hatalmával, így vezesse, így vigyázza, így őrizze az ő népét. Segíteni akarja őket a vándorlásban, és azt a célt meg akarja valósítani Izrael népének az életében, amit megígért, hogy beviszi őket Kánaánnak a földjére. Nem tudnák ezt megtenni maguktól, én azt gondolom. Nem tudtak volna eljutni az ígéretnek a földjére. Nem tudott volna Izrael bemenni, ha az Isten nem segíti őket. Ha az Isten áldása nem kíséri őket. Ha nem hangzik el ez az áldás újból és újból, nap mint nap, Áronnak és az ő fiainak, a papoknak az ajkáról. Ha nem hangzik el, hogyha az Isten nem cselekszik, ez szerint az ígéret szerint. Mit tanít az ároni áldás? először is tanítja azt, hogy a népnek szüksége van az Istenre. A népnek szüksége van az Úrra. Nem vándorolhatnak az Úr nélkül. Ez egy nagyon nagy tanulság. Nem élhetik az életüket az Isten nélkül. És ez nekünk is egy tanítás ebből az igéből, hogy szükségünk van az Istenre. Szükségünk van az Úrra. Nézzük meg, hogy mennyire le tud süllyedni az az ember, aki az Istent nem ismeri. Milyen kétségbeesésbe tudnak jutni az emberi életek. És milyen tud lenni annak az embernek az élete, akit bár nehézségek érik, bár nyomorúságok érik, de mégis van Istene. Mégis van egy Ura. Mégis hiszi az igének az ígéreteit. Mégis hiszi a mennyei atyának a segítségét. Nem biztos úgy, ahogy mi azt jónak gondolnánk a mi életünkben, de mégis tudhatjuk magunk mögött az Isten kegyelmét, az Isten segedelmét. Tudhatjuk azt, hogy megőriz a kísértések között. Tudhatjuk, hogy nem hagy feljebb kísérteni, mint ahogy azt mi elszenvedhetnénk. Tudhatjuk azt, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a jót formálja, munkája az életükben. Mennyivel más egy Isten félő embernek az élete, aki tudja a terheit az Istenre ráhelyezni, aki tudja az ő gondjait az Istenre rávetni, mint annak az embernek az élete, akinek nincsen Istene. És az, hogy ennek az áldásnak el kellett hangoznia a nép életében, és elhangzik újból és újból itt mi közöttünk is, elhangoznak az áldások, ez azt mutatja nekünk, hogy szükségünk van az Istenre. Szükségünk van az Isten áldására. Aztán az is egy nagy tanulsága ennek a szakasznak, hogy az Istentől származik az áldás. Az áldásnak a forrása az Isten. Nem Áron, és nem az ő fiai, nem a papok, ők csak közvetítők. Olyan emberek, akikre az Isten megbízta, hogy mondjátok el ezt az én népemnek. De Isten az áldásoknak a forrása. Ne is keressük másban. Mert nagyon nagy kísértés az emberi életben az, hogy nem a szellemben, nem az Úrban keressük az áldásokat, az áldás forrását, hanem valahol az anyagban. A földhöz tapadt ember nem bír az anyagtól elszakadni, és az anyagi javak birtoklásában látja az életének az áldását. Ha lenne pénzem, ha lenne vagyonom, ha lenne egészségem, ha lenne ez, meg lenne az, mintha az áldásnak a forrása ebből származna. És olyan sok ember él ebben a világban, akinek van pénze, van vagyona, van egészsége, és van áldás az életében. Vannak mennyei kincsek az életében. Azt lehet látni, hogy nincsenek. Csak az Isten félő ember életében jelenhetnek meg ezek a mennyei áldások. Hogyha ránézünk erre a Ároni áldásra, egy kicsikét úgy elkezdjük vizsgálni, akkor azt látjuk, hogy nagyon egyszerű ennek az áldás formulának a szerkezete. Három mondatból áll. És mind a három mondatban, mindegyes mondatában két tagmondat van. Az első mondat, áldjon meg téged az Úr, ez az első fele, a második fele, és őrizzen meg téged. És így tovább. És lehet látni, hogy az első tagmondat az arról beszél, hogy mit tegyen az Úr veletek. Áldjon meg téged. Ragyogtassa rád orcáját. Fordítsa feléd orcáját. Tehát az első tagmondat arról szól, hogy mit tegyen az Úr veled. A második tagmondat miről szól? Hogy mit adjon neked az Úr. Azt mondja, hogy őrizzen meg téged. Tehát adjon meg neked ezt a biztonságot. Könyörüljön rajtad. Adjon neked kegyelmet, könyörületességet. És adjon neked békességet. Ilyen egyszerű ennek az ároni áldásnak a felépítése, szerkezete. Három mondat, két tagmondat, egy-egy mondat. Az első, mit tegyen az Úr, a második tagmondat, mit adjon nektek az Úr. Hát nézzük mindjárt az első mondat első felét, hogy mit is tegyen az Úr, áldjon meg téged, az Úr mondja az ároni áldás. És itt rögtön tegyük is föl akkor ezt a kérdést, hogy mi az, hogy áldás? Mit jelent ez, hogy áldjon meg téged az Úr? Mit jelent áldani? Ez nagyban attól függ, hogy ki az, aki áld. Mert áld az Isten, és áldhat az ember is. Hisz ugye olvastuk, hogy így áldjátok meg Izrael fiait. Tehát Áron és az ő fiai, a papok. Így áldjátok meg. Tehát áld az ember, és mit mond ebben az áldásban rögtön Áron? Áldjon meg téged az Úr. Tehát áldhat az Isten, és áldhat az ember. No hát, amikor azt a bibliai konkordanciát azért elővettem, azt rögtön láttam, amikor előjöttek ezek az igék, hogy nagyon-nagyon-nagyon hamar megjelenik a Szentírásban az áldás. Az, hogy az Isten áld. Rögtön a teremtésnél, még szó nincsen bűnről, szó nincsen bűnesetről, de már az Isten áldásáról olvasunk. És akkor olvasunk először az Isten áldásáról, Mózes első könyvének első fejezetében, mikor az Isten megteremti az állatokat, és azt mondja, hogy is megáldá őket az Isten, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. Tehát rögtön jön az áldás az állatvilágra. Azt nyugodtan lehet mondani, hogy a teremtésre jön az áldás. És ez nagyon egyértelműen mutatja, hogy ez a világ nincs meg Isten nélkül. Nem a bűneset miatt van szükség áldásra, hanem eleve szükség van Isten áldására. Eleve szükség van arra, hogy az Isten áldjon. És amikor az Isten áld, akkor ő életet, erőt, növekedést, jót munkál. És megáldotta az Isten, szaporodjatok és sokasodjatok. Tehát az áldás a bővölködésre, a szaporodásra, a sokasodásra, a növekedésre vonatkozott. És így ma is az Isten áldása az, ami ezt a világot fenntartja. Valaki egyszer azt mondta, hogy én már elég idős vagyok ahhoz, hogy tudjam, hogy a véletlen és az Isten egyszerre nem fér el ebben a világban. Vagy a véletlen kormányozza ezt a világot, ahogy ezt a materialista tudósok vélni tudják, vagy az Isten kormányozza a világot. Vagy a véletlen tartja fönt, nem tudom milyen fizikai, biológiai folyamatok, vagy minden mögött, ami élet van, mozgás van, növekedés van, az egész teremtett anyagi világ mögött ott van az Isten. És erről beszél a Szentírás, és ez a Bibliának az üzenete, kedves testvérek, hogy a mindenség mögött ott van az Isten. Az Isten áldása tartja fenn ezt a világot. Az Isten áldása ad erőt még a gonosztevőnek is. Az Isten áldása miatt van élet ezen a földön, van növekedés ezen a földön, van bővölködés ezen a földön. Az Isten áldása miatt van jó ezen a földön. Hát gondoljunk csak bele arra az áldásra, amit aztán Noénak ad az özönvíz után az Úr, hogy lesz vetés és aratás. És hogy ez van, emögött az Istent kell tudnunk, az Istent kell látnunk, az Isten kezét kell munkában tudnunk, nem pedig a véletlent. Milyen nagy áldás az, amikor a tikkasztó nyári melegekben egyszer jön az eső, az a frissítő zápor. Isten áldása az a zápor, de Isten áldása a napfény. Isten áldása az, hogy vagyunk, az, hogy kinyithattuk ma reggel a szemünket. Isten áldása, hogy el tudtunk jönni, hogy fel tudtunk öltözni, és el tudtunk jönni az imaházba. Ez mind az Isten áldása. Csak olyan könnyű az, hogy a magától értetődőnek tekintsük a dolgokat. Aztán a második áldás az emberre vonatkozik. Megáldotta az Úr, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, és uralkodjatok a földön. Jön az emberre az Istennek az áldása. Nincs bűneset még, sehol nem vagyunk még attól. De az Isten már áld, mert az Isten áldása nélkül nincs fejlődés, nincs növekedés, nincs bővölködés, nincs jólét. Aztán megint elhangzik a harmadik áldás, ez egy nagyon érdekes dolog. Mi a harmadik áldás a teremtésben? A hetedik napnak a megáldása, mikor az Isten megalkotja 6 napon keresztül a világot, a 7. napon megpihen, és azt olvassuk a Szentírásban, és megáldotta és megszentelte az Úr a hetedik napot. És ez aztán ugyanezt olvashatjuk majd, amikor a 10 parancsolat 4. igéjében az Úr elrendeli a nyugalom napjának a megtartását. Ott is olvassuk ugyanezt vissza, mert megáldotta és megszentelte az Úr a hetedik napot. Azt, hogy megszentelte, az talán még úgy viszonylag könnyen érthető, hogy mit jelent megszentelni. Ugye szentnek lenni azt jelenti, hogy elkülönülni, elkülönítnek lenni. Amikor az Isten megszentel valamit vagy valakit, akkor elkülöníti. Elkülöníti a többségtől, a mástól. Az övé, az neki van fenntartva, neki van rendelve. Amikor az Isten azt mondja, hogy mi szentek vagyunk, akkor nem feltétlen azt kell gondolnunk, bár ez lenne és ez a célunk, hogy tökéletes erkölcsi magasságban van az életünk, és ilyen értelemben lennénk szentek, hanem amikor az Isten azt mondja, hogy ti szentek vagytok, akkor azt mondja, hogy ti el vagytok különítve. Ti az enyéim vagytok. Ti mások vagytok. Ti nem e világból valók vagytok már. Én már titeket kiemeltelek ebből a világból, ahogy olvassuk, hogy kiemelt ebből a gonosz világból, a sátánnak a hatalmából, és átvitt az ő fiának az országából. Elkülönített bennünket. Amikor az ő gyermekeivé lettünk, szentek lettünk. Mert Istené lettünk. Mert elkülönítettek lettünk. Hát így kell érteni, hogy megszentelte a hetedik napot, elkülönítette a többitől. 6 napon keresztül munkálkodik az Úr, és a hetediket megszenteli, elkülöníti. Itt nincs munka, itt a pihenés van, itt a megállás van, itt a megnyugvás van. A megnyugvás napja, ez más, ez nem olyan, mint a többi. Megszentelte a hetedik, elkülönítette a hetedik napot. De mit jelent ez, hogy megáldotta a hetedik napot? Mit jelent ez? Hát mi az áldás? Az áldás az az, ahogy mondtuk, hogy az Isten jót munkál, bővölködést munkál, növekedést munkál. A hetedik napot, a nyugalom napját az Isten felruházta ezzel az erővel, hogy áldást közvetíthet annak a számára, aki komolyan veszi az Isten igéjét. Mert benne van ez, hogy az Isten Isten az áldás forrása, de az Isten átruházza az áldást, át tudja ruházni emberekre, mikor Áron áld, akkor átruházza az áldást. De mikor ember áld, akkor is tudni kell, hogy az Isten az, akiből az áldások fakadnak, az ember a közvetítő. Itt a hetedik nap, a nyugalom napja az áldásnak a közvetítő jévé vált. Felruházta ezzel a közvetítő erővel, szellemi erő közvetítésével a nyugalom napját. Aki azt komolyan veszi, aki tudja, hogy meg kell állni, meg kell pihenni, aki meg tud állni a munkájában, és el tudja különíteni az Isten számára, ez a nap az Istené, annak áldás származik annak az életére. Ez látható, akár ezt tudják, mondják hozzáértő orvosok is, hogy kell az embernek a megállás, kell az embernek a pihenés. És ez komolyan veszi az ember ezt az üzenetet, áldást fog nyerni általa az Úrtól. Aztán áldhat ugye az ember. Mi az, amikor az ember áld? Ha az ember áld, mit jelent ez? Nagyon egyszerű a görög szó, ami az áldásnak a kifejezésére vonatkozik. Amikor az ember áld, áldani azt jelenti, hogy jót mondani. Erről van szó. Mikor mi áldunk, akkor jót mondunk. Jót kívánunk. Itt is ugye Isten lesz az, aki azt a jót véghez viszi az embernek az életében, de mi lehetünk a közvetítői, a mi áldás mondásunkkal, a mi áldás kívánásunkkal. Hát ilyen egyszerű, hogy áldani, az azt jelenti, hogy jót mondani. Na most egy nagy kérdés az, hogy vajon kinek a joga ma áldani. Nekem van hozzá arra jogom, hogy áldjak. Bármelyikünknek van erre jogunk? Vagy ez csak valami kiválasztott némely embereknek joga, mint ahogy olvastuk, hogy Áron és az ő fiai mondják ezt az áldást? Hát azt mondom, testvérek, nem hogy jogunk van hozzá, kötelességünk. Ha hívő emberek vagyunk, akik komolyan vesszük az Isten igéjét, Jézus Krisztusnak a tanítását, az Isten kinyilatkoztatott parancsolatát, akkor kötelességünk áldani. Hát hogy is mondja Római Levél 12. fejezetében az ige? Hogy áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. áldjátok, és ne átkozzátok. Az Úr Jézus is ezt mondja a hegyi beszédben. Áldjad azt, aki neked rosszat akar, aki veled rosszat tesz. Áldjad! Mit csináljál vele? Mondjál neki jót! Kívánjál neki jót! Na hát ez egy olyan dolog az emberi lélek számára, ami képtelenség. Tehát áldani azt, aki nekem rosszat akar. Jót kívánni annak, aki velem rosszat tesz, aki nekem keserűséget okoz, aki nekem fájdalmat okoz, aki engem bánt, gyötör, kínoz. Jót mondjak ennek arra az emberre? Igen. Ez az Isten igéjének az üzenete. Igen. Áldjátok, és ne átkozzátok. Mondjatok neki jót. De miért? Azért, mert az áldásmondás az gyógyít. Az gyógyít. Mert az a harag, az a keserűség, ami az életünkben fel tud növekedni, az rombol. Az beteggé tesz, az megbetegít. És az áldásmondás, a jó kívánás, az viszont gyógyít. Gyógyít engem is, de én azt gondolom, gyógyítja azt is, aki engem átkoz. Ezt olyan érdemes volna kipróbálni, testvérek, hogy áldani az ellenségeinket, áldani a nekünk ártókat, imádságban az Úr elé vinni, és jót kérni az ő életére, jót mondani neki, amikor szemtől szembe állunk. Ez egy nagyon nehéz, de azt gondolom, hogy ha az Úréi vagyunk, Isten szent lelke meg tudja ehhez adni az erőt. Én emlékszek olyan esetre, saját életemben történt néhány évvel ezelőtt, egy-két éve volt, van a munkahelyemen egy olyan magas rangú osztályvezető, hogy is szoktuk ezt mondani, a nehéz természetű ember. Igazából nagyon senki sincs vele kibékülve, meg jóba, tehát borzasztó nehéz kijönni vele, és hát ilyen messzi vagyunk mi egymástól, én kis beosztott itt Békés Csabán, ő nagy osztályvezető Szegeden, és még nem is egy osztály, tehát nem is abban az osztályban dolgozok, amiben ő volt az osztályvezető. Mégis a nagy hatalma miatt egyszer összeütközésbe kerültünk. Ő hibát talált vélni az én egyik munkámban, azt nem úgy kellett volna tán csinálni. Én azt gondoltam, hogy nem hibáztam ebbe a dolgon, nem akarom ezt be a részletekbe belemenni, és nagyon rossz volt, tehát éreztem azt a támadást, ami abból az irányból jött, azt a bántást, hogy szoktuk ezt mondani, hogy rám szállt ez az ember, és nagyon-nagyon megkeserített. Én egyébként is olyan vagyok, hogyha valamiben hibázok, vagy rosszat teszek, akkor bánt, nagyon bánt, és amikor ilyen, pláne ilyen igazságtalanul érnek támadások, rendkívül nehezen tudom viselni, és úgy ezt adta az Úr elém, amikor imádkoztam, hogy imádkozzak érte, kérjek jót az ő életére, és elkezdtem így imádkozni. Nem volt ez könnyű, de mégis szívből én azt gondolom, hogy meg tudtam tenni, és ez gyógyított. Gyógyított engem, és gyógyította ezt a helyzetet. Mert megőrzött attól, hogy ostobaságot mondjak, meg úgy válaszoljak vissza, meg egyéb ilyen dolgok. És nagyon-nagyon fontos dolog volna ez, testvérek, ezt gyakorolni az életünkben, hisz erre utasításunk, felszólításunk van, hogy áldjunk. Hogy áldjuk azokat, akik velünk rosszat tesznek, akik bennünket ártanak. És biztos, hogy mindannyiunknak az életében is van olyan ember, aki hát úgy hajlamos arra, hogy megkeserítse az életünket, hogy fájdalmat okozzon, hogy nehézséget okozzon. Próbáljuk ki, kezdjük áldani a mi barátainkat, a mi ismerőseinket. Áldjuk ezeket a nehéz embereket, és higgyünk abban, hogy ennek van ereje, mert az Isten megígérte, hogy ez gyógyítani fogja a helyzetet, gyógyítani fogja őt is, és gyógyítani fog engem is. Hát itt van aztán az a kérdés, hogy tényleg van ereje a kimondott szónak? Van ereje annak, amit mondunk? Hát az egészen biztos, hogy a szavainknak van súlya, van hatása. Hát gondoljunk csak például Jakab apostolnak a tanítására, amikor a nyelvről tanít, a nyelvnek a bűneiről tanít. Hogy bizony nem mindegy az, hogy mit mondunk. Milyen fájdalmakat és sértéseket lehet talán egy életre okozni embereknek az elhirtelenkedett beszédünkkel. Milyen fájdalmat lehet okozni, amikor valakit csak folyamatosan szidnak, és a hibáira mutatnak rá, és semmi jó szó. És milyen jó tud lenni az, amikor valakit megdicsérnek, valakihez kedvesen szólnak, amikor valakihez értelmes módon, odahajolva szólítanak meg. Hát mi erre vagyunk elhívva, hogy áldást mondjunk és áldást örököljünk. Mi arra vagyunk elhívva, hogy milyen emberek legyünk, hogy a mi beszédünk, az legyen kedves, legyen sóval fűszerezett, hogy ne a hibákat és ne a pletykákat, és, hanem jót mondjunk az embereknek. Aztán ugye az egy nagy kérdés, hogy magának a kimondott szavaknak van-e hatása arra, hogy valakinek az életét megfordítsa, hogy szellemi hatást munkáljon, és ez egy nagyon veszélyes és kényes terület, itt nagyon könnyen a szómágiának a téveigésébe lehet esni, mikor azt mondják, hogy az emberi szónak a teremtő ereje. És van keresztény teológia is, ami erről beszél. Én azt gondolom, hogy erről szó nincs. Nincs az emberi szónak teremtő ereje. Az Isten szavának van teremtő ereje, az Isten igéjének van teremtő ereje. De minket felhatalmazhat és felruházhat az Isten arra, hogy jót mondjunk, hogy áldást mondjunk, és ennek az áldásnak legyenek következményei a másik ember életébe. Hát ha nem lenne, akkor miért harcolt volna Jákob annyira az ő apjának az áldásáért, ha nem történik semmi? Csak azért, mert történhet, ha az Isten megbízásából, ha hitből mondjuk ezt az áldást. És pontosan ezt olvassuk Zsidó levél 11. fejezetében Izsákról is és Jákobról is, hogy hit által áldotta meg az ő fiait. Hit által. Vagyis hitték, hogy amit ők áldástképpen elmondanak az ő gyermekeiknek, azt az Isten meg akarja cselekedni ő vele. Ilyen hittel mondhatunk mi is áldást, hogy az Isten meg akarja cselekedni, hogy az Isten tényleg, ahogy itt az Áron is mondja, az ő, hogy tényleg meg akarja őrizni. Akkor azt mondom, hogy drága testvérem, őrizzem meg téged az Úr. Akkor azt azzal a hittel mondom, hogy az Isten valóban meg akar őrizni. Drága testvérem, adjon neked az Úr békességet. Hiszem, hogy az Isten neked békességet akar adni. Könyörüljön rajtad az Úr. Hiszem, hogy rajta tényleg könyörülni akar az Úr, és azért mondom, mert hiszem, hogy az Isten cselekedni akar. Ja, ezeket a dolgokat. Mi is ennek a mondatnak a második fele? És őrizzem meg téged. Tehát az ő áldása mutatkozzon meg abban, hogy megőriz. Ez egy nagyon aktuális üzenet volt ott akkor. Gondoljunk bele, testvérek, ott van egy hatalmas ember tömeg abban a pusztában, és indulna arra a vándorútra. Azt se tudják, hogy mi vár rájuk. Soha nem jártak arra. Az eleje meg nem látja a végét. Fogalmuk sincsen. És úgy olvassuk a bibliai leírásokból, tudjuk, hogy nem volt ez bizony könnyű. Mert azok a népek, akiknek a területén keresztül vándorolt az Izrael fiai, azok nem nézték olyan jó szemmel, nem tapsoltak ott örömükbe, hogy na hát, jönnek Izrael gyermekei. Nem. Ellenségként léptek fel nagyon sokszor, megtámadták őket, harcoltak ellenük. Tehát szükség volt arra, hogy az Úr valóban őrizze őket, az ő kegyelme körbevegye őket, az ő hatalma, az ő nagysága, és megtartsa őket ezekben a háborúságoknak az idején, hogy adjon nekik erőt az ellenálláshoz. Nagyon sok olyan eset volt, amikor belülről támad vissza, nem kívülről támadja az ellenség, hanem belülről. A zúgolódás, az elégedetlenkedés, hát nem volt az egy könnyű életkörülmény, egész biztos az a 40 év, amíg vándoroltak. Kellett, és akkor jöhet a lázadás, és szétbomlik a nép, és védtelenné válik. Kell az Isten őrző kegyelme a nép fölött, azt, hogy megőrzi őket. Nekünk is, testvérek, szükségünk van arra, hogy ez valóság legyen az életünkben, erre az áldásra, hogy az Isten megőrizzen bennünket, mert egy olyan világban élünk, ami teli van fenyegetettséggel számunkra. Hát csak gondoljunk bele a napjainknak a helyzetébe, hát mindannyian érintettek vagyunk benne, hogy halljuk ezeket a gazdasági válságnak a dolgait, hogy gyengül a forint, emelkednek a törlesztő részletek és a többi. Rettenetes terhet tud ez róni emberekre, hívőkre is. Nem könnyű ezt a helyzetet feldolgozni, amikor valaki a munkáját elveszti. Éppen tegnap hívott egy testvér, segítséget kért, ilyen helyzetbe kerültek, nagyon nagy a hitel, ami a házukon van, egyébként sok adósság, és a munkahelye bizonytalanná vált, csökken a fizetése, 500-an kezdték a munkahelyen, amikor ott elkezdett dolgozni, ma már 8-an vannak, tehát úgy érezhető, hogy mekkora volt ott az elbocsátás, őt még az úr megtartotta, de a fizetése csökken, és mondja, hogy volt, amikor elkeseredett, elcsüggetés, és nem tudta, hogy mit csináljon. Szüksége van az Isten arra, hogy az Isten megőrizze ebben a helyzetben. Szükségünk van az Isten őrző, védő kegyelmére. Mert kívülről is vannak fenyegetettségek, belülről is vannak kísértéseink, vannak nehézségeink, vannak harcaink, van a megkörnyékező bűn, amikkel szembe kell állni. Szükségünk van arra, hogy az Isten megőrizzen bennünket a mi nehézségeinkben. A második mondat, ragyogtassa rád orcáját az Úr. Olyan szép ez a kifejezés, nem? Hogy ragyogtassa rád orcáját az Úr. De mit jelent ez? Belegondoltunk-e már ebbe, hogy mit jelent ez, hogy ragyogtassa rád orcáját az Úr? Hát mikor ragyog fel valakinek az arca? Akkor, hogyha meglát olyan valakit, akit szeret, akkor felszokott ragyogni. Hát szoktam látni gyermekeim, amikor hazaérek, és felragyog az arcuk, elkezd csillogni a szemük, elkezdenek örülni annak, hogy végre megláthattak, végre otthon lehetek. Amikor találkozok egy testvérrel, akivel már nagyon régóta nem találkoztunk, felragyog az arcunk. Tehát ez a felragyogó arc, ez az örömnek a kifejezése. Amikor valakinek örülök, valami miatt örülök, mert valami örömért, ragyogtassa rád orcáját az Úr. Vagyis örüljön neked az Úr. Lelje örömét benned az Úr. Lelje örömét ebben a népben, aki az övé az Úr. Abban, hogy hogyan tudnak menni, hogyan tudnak harcolni, hogyan tudnak az Úr ügyéjét képviselni. Örüljön az Úr, amikor rád néz. Örüljön, mert láthatja benned az ő fiát. Egyébként én benne mi öröm lenne? Semmi. Hát bűnben születtem, vétekben fogantam, ahogy mondja a Zsoltáros. Nincs bennem semmi jó, nincs, aminek örüljön az Isten. De örül, amikor látja az életedben a Krisztust. Látja az ő fiának a képét kiábrázolódni a te életedben. Akkor örül, mert látja az ő fiát. Ez egy nagyon nagy kérés, kívánság, hogy örüljön az Úr, amikor ránk néz. Örül az Úr. Felragyog az arca, amikor ránéz a mi életünkre, amikor ránéz a mi közösségünkre, a mi gyülekezetünkbe. Örülhet, mert valóban az ő fiát láthatja kiábrázolódni mi bennünk. Hát olyan nagy az áldás. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, vagyis ábrázolódjon ki te benned a Krisztusnak az élete, és könyörüljön rajtad. Könyörüljön rajtad. Nagyon érdekes, hogy a kegyelemnek és az örömnek ugyanaz a szava a görögben. Ugyanaz a káris, az jelent kegyelmet is, és jelent örömet is. És ez azt mutatja, amikor az Isten örül, amikor az Isten rámosolyog valakire, akkor az Isten kegyelmet ad. Tudunk olyanról a Szentírásból, mikor az Isten arca nem felragyog, hanem elborul, elsötétedik. Ez a harag miatt van, a bűn miatt van. Akkor nem kegyelem jön, hanem ítélet jön. Akkor, amikor az Isten fia ott vérzett a Golgota hegyén, akkor ezen a fájdalmas és döbbenetes eseményen keresztül megláthatjuk az Istennek a ránk mosolygó arcát. Ahogy ránk mosolyog, mert kegyelmet akar adni, mert az Isten fia azért szenvedett, hogy mi kegyelmet kaphassunk. Mert az Isten örülni akar nekünk, mert az Isten be akar vinni bennünket az ő örömébe. Fordítsa feléd orcáját az Úr, mondja aztán Áron. Itt arról van szó, hogy ragyogjon rád az ő orcája, most már arról beszél, hogy fordítsa feléd, nézzen téged. És ez egy közösség, ez már egy személyes kapcsolat az Istennel. Ez már több annál, hogy örömre gerjed az Úr, amikor rád néz. Ez már, ebben már benne van, hogy velem van az Úr. Legyen veled mindig az Úr, és tartsa szemmel a te lépteidet, és kísérjen téged. Olyanról is tudunk, amikor azt mondja az Úr, hogy elfordultam izzó haragomban. Bizony, amikor bűn van az életünkben, akkor az Isten arca elkomorul, akkor az Isten elfordul az ő haragjába. De milyen jó az, amikor ránk mosolyoghat. És milyen jó lesz akkor, amikor ott állunk előtte, és az ő orcája felragyog, és ránk tekint, és az ő örömébe, az ő kegyelmébe fogad bennünket. És milyen gyötrelmes lesz annak ott az ítélet napján, mikor az Istennek nem a ragyogó orcáját fogja látni, hanem a haragtól izzó tekintetébe kell majd belenézni. És milyen kegyelem, hogy mi úgy számíthatunk, hogy az Isten örömébe fog fogadni bennünket, mert megkaptuk a legnagyobb áldást, amit az Isten adhatott ennek a világnak a számára. Mi azt gondoljuk, hogy az egészség, a bőség, az anyagi javak, ezek az Isten áldásai, és bizony áldások ezek az Istentől. De mi ez ahhoz a hatalmas áldozathoz képest, amit az Isten az ő fiában adott? Ő a legnagyobb áldás. Ő az Isten áldása. Mert ezen az áldáson keresztül lehet nekünk békességünk, lehet nekünk örömünk. Ez az áldás az, amin keresztül az Istennek ránk ragyogó orcáját láthatjuk. És ahogy befejezi, adjon neked békességet. Én azt gondolom, hogy ez az emberi szívnek az egyik legnagyobb vágya, hogy hadd lenne békességem. Mi a békesség? A mi magyar nyelvünk a békesség, amikor azt mondjuk, hogy békesség, akkor ebben az van, hogy a háborúság hiánya. És ez is benne van. Ugye itt az eredetiben az a bizonyos, jól ismert sálom szó szerepel. Adjon neked békességet. Ez a sálom, ez benne foglal mindent, amire szükségünk van. Mindazt a jót, amihez ebben az életben szükségünk van. Ezt kéri, ezt mondja Áron, hogy adjon neked az Úr békességet. Adja meg az Úr neked mindazt, amire szükséged van az életedben. Hát ezt kívánom én is mindannyiunk számára, hogy áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad, fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.